Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 666. ének első versét istentiszteletünk kezdetén. A 666. ének első verse így kezdődik. Dicsérjük Istent, mind kiféli itt lent. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztunk Nagy Jenőnétől, aki 85 évesen hunyt el az Olajág otthon lakójaként. Szerettei, különösen is Németországban élő leánya Krisztina számára Isten szent lelke vigasztalását kívánjuk. A tegnapi napon gyülekezeti termünkben kérték áldást házasságukra Sankó Lajos és Patai Hajnalka, Lakihegy Híradó utcai lakosok. Isten áldása legyen életükön, családjukon. Templomunkban péntek este 7 órai kezdettel adventi kórus hangverseny lesz, a Zöldalma Zenede és Olaszországból érkező vendégkórusa részvételével az alkalom ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Tehát pénteken 7 órától. Minden hónap 3-án este 6 órára kitűzött sorozatunk 3. alkalma december 3-án, hétfő este 6 órakor lesz gyülekezeti termünkben, tehát 8 nap múlva. A mostani alkalom nem lesz olyan maratoni, mint az előző volt. Szeretettel várjuk a testvéreket. A Patmosz Alapítvány most is várja a jelentkezőket, javasolatokat a karácsonyi segélyezésre. Ez olvasható részletesen a hirdetésben a lapon. Iratterjesztésünkbe megérkeztek a jövő évi Bibliaolvasókalauz, Református Naptár, Calvin kalendárium, megrendelhető karácsonyi ajándéknak alkalmas könyvek, éljünk ezzel a lehetőséggel is. A fenyőfá árak magas szintje és gyülekezetünk szerény anyagi körülményei között az elnökség és a presbitérium nem látja helyesnek templomi fenyőfa vásárlását. Kérjük a testvéreket, fogadják el a szerényebb külső díszítést, lesz karácsonyi dísz így is a templomunkban. Legyünk viszont annál gazdagabbak a Jézus Krisztusban, az első karácsonykor közénk érkezett Isten szeretetében. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntjük körünkben Greiser Miklóst és Zsófiát, akik beszámolnak közöttünk az óceániai Vanuatu egyik szigetén végzett missziói szolgálatukról, és a mai igehirdetői szolgálatot is misszionáris testvérünktől fogjuk hallani. Isten áldása legyen továbbra is szolgálataikon, és két picin gyermekük felnevelésén. A mai persejpénz a misszió céljait szolgálja. Most énekeljük a 666. énekünk második, harmadik és negyedik versét. Hű őrizőnk te, minden jó kútfője. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliuma első fejezetéből, a 26-tól 38-ig terjedő versekből. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is, fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És eltávozott tőle az angyal. Könyörögjünk a mai Isten tisztelten is, hogy Isten igéjét ne csak halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Helyünkről felkelve imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, csodálatos kegyelmedet, amelyet ismerhetünk. Köszönjük, hogy a mi országunkban már sok-sok nemzedék nevelkedhetett a te igéden. Bocsásd meg, ha nem becsüljük annyira, hogy napról napra olvassuk, hogy minden gondunkkal hozzád menekülünk, és a te akaratodat keressük. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akiket elküldhetsz, hogy hirdessék az igét olyanoknak, akik el voltak zárva ezelől. Köszönjük, hogy gondod van arra, hogy lefordítsd minden nép nyelvére a Bibliát. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk is, noha a mi nyelvünkre már régóta le van fordítva. Szólíts meg minket ma is, szenteld meg a szívünket, hívj el magadnak minél többünket. Kérünk Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, és akkor hallgassuk meg a missziói beszámolót.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket, és rögtön hadd kezdjem egy kérdéssel, hogy az, amit itt most előveszek, az vajon micsoda lesz. Tehát ez itt a kezemben, ez itt mi az, amit tartok? Könyv. Más ötlet esetleg? Igen. Biblia. Más? Mert így látszólag ez valamiféle kartonlap, nem? Na nézzük akkor, hogy pontosan mi van benne. Nem tudom, hogy ez ismerős lehet-e még sokunknak. Ez talán sokan felismerjük még. De hogyha azt mondom, hogy ugye ez a lemez, és hogyha azt mondom, hogy ez itt a kezemben, amit ugye azt mondtuk, hogy könyv, az a lejátszója, akkor az azért elég hihetetlennek tűnik. Igen, hogyha valaki látta, az nagyon jó. Én soha nem tudok betelni vele, az igazság. Tehát, hogyha megnézzük, akkor így néz ki a lemezjátszó. És azért ez elég hihetetlennek tűnik. Nézzük, hogy hogyan működik.
Tehát ráhelyezem a lemezt ide a neki megfelelő helyre. Utána a lemez szűjét, azt ráhelyezem magára a lemezre, és azért valahogy meg is kell, hogy hajtsam ezt. Van nekünk egy teljesen közönséges tolló. És akkor úgy szólal meg ez a lemez, hogy körbe-körbe hajtjuk a tollalat. Nézd csak! Aki tud macedónul, annak ez könnyű lesz, ugyanis ez egy macedón nyelvű új szövetség. Elképesztő, hogy egy ekkora templomban is jól lehet hallani.
Azért szoktuk ezt bemutatni, hogy szemléltessük vele azt, hogy igazából rengeteg olyan hely van a világon, ahová muszáj eljuttatni Isten igéjét, de esetleg ők egy szóbeli kultúra. Tehát nekik hiába viszünk könyveket, és oda nyomjuk eléjük, hogy tessék, itt van a Biblia, olvassátok. Lehet, hogy nem is tudnak olvasni, vagy aki tud olvasni, az is lehet, hogy nem is ez az elsődleges kommunikációs módja, hanem beszélgetni szoktak ők, hallani szokták Isten igéjét, és nekik viszont nagyon jó, hogyha hallhatják Isten igéjét, és nem mellesleg, rengeteg olyan hely van a világon, ahol nincs áram. És oda viszont hiába viszünk akármilyen elektromos készüléket, nem tudnak vele mihez kezdeni, és oda nagyon jó az ilyen eszköz. De hát ez persze egy nagyon régi technológia, de hogyha azt mondom, hogy manapság ilyen kis lejátszó készülékeket szoktak használni, ezek már MP3 lejátszók, tehát ez teljesen digitális az egész. És úgy működik, hogy itt a hátlapján van egy kis napelem, egy egészen apró napelem, és egy akkumulátor van itt benne hátul, és az előlapján pedig egy hangszóró és a lejátszó gombok, semmi más. Tehát ez nem tud SIM-kártyát olvasni, tehát telefonálni nem lehet vele, nem lehet rajta rádiót hallgatni, ennek pontosan az a célja, hogy Isten igéjét lehessen rajta hallgatni. Ebből is hallgassunk meg egy részletet. Ez már sokkal közelebb áll, ez a nyelv ahhoz, amit mi csináltunk, ugyanis ez pontosan az a nyelv, amivel mi dolgoztunk. Tehát föl lehetett talán ismerni, hogy semmit nem tudunk belőle fölismerni. Mert hogy ez annyira más nyelv, ez egy óceániai nyelv. És akkor menjünk tovább. Van-e olyan jelentkező esetleg, aki ezt föl tudná olvasni? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán itt van ugyanez ez az igevers, János 3.16, de egy másik nyelven, angolul. Kinek adhatom?
For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Aztán menjünk tovább. Ezt van-e olyan esetleg önként jelentkező, aki föl tudná olvasni? Ez nem más, mint Vanuatunak, annak az országnak, ahol mi voltunk, annak a nemzeti nyelve. Ennek az a neve ennek a nyelvnek, hogy Bislama, és ahogy látjuk is esetleg, ez egy ilyen nagyon keverék nyelv, az angolnak és a franciának a keveréke, meg még a törzsi nyelvekből is egy-két szó benne van.
Godilávim Tomás Olmannung Wall. Táhemi givim mi, mistret pikinini blonghem. Mi vannom mo we hemigat. Blongolgeta man we oli bilif long mi, bambai oli no save luz, oli gat life we no save finis.
És aztán eljutottunk ahhoz a nyelvhez, amit viszont már mindannyian ismerünk, hiszen ezt hallottuk ezen a kis lejátszókészüléken. Ez az a helyi nyelv, amivel mi dolgoztunk. Ugyanazt a verset fogom felolvasni, tehát ugyanúgy János 3.16, csak ugye egy picikét más hangzással. Veronika, ungin rolkéke üpük, tuítenök, molmok lán, mama remofa neren noan karina jam, mama pehe jeremim tarani noporjenan lán, toreszemisan, rotros nemi juan lilan. Miért is mutattuk be ezeket a nyelveket? Nem egy ilyen öncélú mutogatásról van szó, hanem képzeljük el azt, hogy vannak olyan emberek, nem is kevesen a világon, akik amikor elmennek vasárnap a templomba, egészen biztos, hogy nem a saját nyelvükön fogják hallani Isten igéjét, hanem valamilyen másik nyelven, és azt olyan mértékben fogják érteni, mint ahogy mi is értettük ezeket a nyelveket. Tehát akik közülünk tudnak esetleg angolul, azok az angol nyelvet úgy, ahogy azért megértettük. Van, aki jobban, van, aki kevésbé jobban. Hogyha tudunk angolul, vagy valamennyire tudunk angolul, akkor ott volt ez a Bislama nyelv, amiből egy-két szót ki tudtunk hámozni, mert hogy ismerős volt az angol nyelv miatt. De akkor már nagyon-nagyon sok elveszik ebből az értésből. És aztán lehet, hogy egy olyan nyelven fog hangozni Isten igéje, mint ez a nyelv, hogy mi itt magyarok semmit nem értünk ebből. Tehát ha őszinték vagyunk, én is amikor először hallottam ezt a nyelvet, egy szót nem értettem belőle, de még hangzásra sem. És képzeljük azt el, hogy vasárnapról vasárnapra, amikor ott ülnek a templomban az emberek, akkor így hallgatják Isten igéjét, hogy igazából nem tudják, hogy mit hallgatnak. És hogy ezért olyan fontos, hogy az anyanyelvünkön halljuk Isten igéjét, és ha még itt maradunk egy percre, itt az előzőnél, akkor hadd tegyem még azt is hozzá, hogy amikor viszont az elején felolvastam magyarul, mindannyian nagyon jól értettünk mindent. És nem csak azért, mert a magyar szavakat ismertük, hanem az egész gondolatmenetet jól ismertük. Tehát nem volt idegen a gondolkodásmód, a kifejezésmód, és egyből mindannyiunkhoz, a saját szívünkhöz szólt Isten igéje. Ekkora nagy különbség van aközött, hogyha valaki az anyanyelvén hallja Isten igéjét, vagy egy másik nyelven kénytelen azt hallgatni.
A Wycliffe Biblia fordítók, mint szervezet valószínűleg ismerős már sokunk számára. Ez egy Amerikából indult keresztény felekezetközi szervezet, és egy olyan úriember hozta létre, aki elment Közép-Amerikába, és ott próbált az ottani törzsi embereknek spanyol nyelvű bibliákat eladni, és megdöbbent, amikor nem volt rá vevő, mert azt mondták, hogy nem beszélnek spanyolul, hanem ők a saját nyelvüket beszélik. És ez adta neki a gondolatot, hogy elkezdi a Bibliát lefordítani az ő saját nyelvükre, mert hogy Isten úgy tudja őket megszólítani, nem valaki másnak a nyelvén keresztül. Így hozta létre a Weekly Biblia fordítókat Amerikában, illetve a társ szervezetét, az SIA-t, aki a, ez a szervezet a fogadó országokban van jelen. És magának a Wycliffe-nek az a célkitűzés, amit 99-ben fogalmaztak meg, hogy 2025-ig szeretnék legalább elkezdeni a Biblia fordítást minden olyan nyelvre, amelyre ez még szükséges. Úgyhogy biztos mindenki hallott már arról, hogy vannak nagyon picike nyelvek, amik egyre kevésbé élnek, olyan értelemben, hogy egyre kevesebb olyan gyerek születik, aki ezt anyanyelveként beszéli. És ezért a nyelvészeknek, meg a Biblia fordítóknak mindig mérlegelniük kell, hogy mely nyelvekre érdemes elkezdeni a Biblia fordítást. Kinek van esetleg arra ötlete, hogy hány nyelv lehet mostanság a világon? Nincs rossz válasz, mert majd megmutatom, hogy mi lesz a jelenlegi szám. 5000, 2000, 6. Hát, ha ezt így összeadjuk nagyjából, akkor kijön ez a szám. Ez a legutóbbi statisztika szerint ennyi nyelv van jelenleg a világon, 7361. És az alatta levő kis diagramon lehet látni, hogy ezek közül, a nyelvek közül hány nyelvre van lefordítva a teljes Biblia, az a kis kék szelet. Alattól láthatjuk, hogy csak 1500 nyelvre van az Új Szövetség lefordítva. Ezen kívül 1133 nyelven van eddig bármilyen Biblia rész lefordítva. És a felső részen látjuk, hogy nincsen szükség fordításra 1800 nyelven, az előbb említett okok miatt, hogy esetleg kihalófélben van egy nyelv, vagy pedig beszélnek egy másik hozzájuk közel álló nyelvet olyan szinten, hogy gond nélkül megértik, jobban, mint mi az angolt, vagy bármelyik másikat. Viszont ott van még egy óriási nagy szelet, a nagy sárga szelet, hogy 2100 nyelven még szükség lenne Biblia fordításra. Ezek változó nagyságúak, akár csak pár százas népcsoportokra gondolunk, akár több milliósra. És ezen a kis térképen látszik az, hogy kontinensekre lebontva nagyjából hány nyelvre lenne még szükség, hogy elkezdjék a fordítást. Ez még egy régebbi statisztika, úgyhogy nem tudom, ez jelenleg hogyan változott. És most szeretném megmutatni, hogy mi hol dolgoztunk, mert itt a világtérképen jobban lehet látni. Ugye itt van Ausztrália, Új-Zéland, Pápua-Új-Guinea, és itt pont az ötös belelóg Vanuatu szigetcsoportjában. Itt dolgoztunk 2,5 évet. És ezt csak azért tettük be, hogy a testvérek lássák, hogy Magyarországról jelenleg ennyien vannak a Wycliffe Biblia fordítókkal munkában. Bal oldalon láthatók az irodai munkatársak, és a térképen mindenfelé elhelyezve pedig a jelenleg is aktív külszolgáltat végző munkatársak. Ismerős lehet közülük Andrea, aki Ázsiában dolgozik. Most néhány szóban szeretnénk elmondani, hogy hogyan is jutottunk el Vanuatura. Amikor én 9 éves voltam, akkor fogadtam az Úr Jézus megváltónak, és akkor egy keresztény táborban, ahol voltam, feltették a kérdést, hogy ki szeretné teljesen odaszállni az életét az Úrnak, ami azt jelenti, hogy innentől nem mi döntünk a sorsunkról, hanem átadjuk az irányítást Istennek. És hát akkor voltam olyan berész, hogy én is föltettem a kezemet. És sok évnek el kellett telnie, de 2002 nyarán az itthoni gyülekezetünkben hirdették, hogy lesz a Weekly Biblia fordítóknak egy nyári tábora, és aki szeretne, az elmehet. Hát én merész voltam, és elmentem. Akkor már egyetemre jártam, nyelveket tanultam, és ezen a táboron több olyan kisfilmet láttunk, több olyan emberrel beszélhettünk, akik a Wycliffe-en keresztül dolgoznak valahol külföldön, és valahogy elkezdett bennem mocorogni azt, hogy ha szeretem a nyelveket, szeretem Isten, szeretném, hogyha ő irányítaná az életemet, akkor lehet, hogy ezt valahogy össze akarja kapcsolni, és lehet, hogy esetleg bibliafordításban szeretne majd engem használni. És még több évnek kellett eltelni, amíg ez tényleg ki is alakult. És már Mikével együtt elmentünk 2012-ben Angliába, a Wycliffe-nek az ottani képzőközpontjába egy 4 hónapos felkészítő tanfolyamra, ahol megtanították, hogy hogy kell megtanulni egy teljesen ismeretlen nyelvet, hogyan lehet beilleszkedni egy kultúrába, hogyan lehet az ottaniakkal jól együttműködni, együtt élni. Aztán megszülettek az ikraink, akik most már nem is olyan piciek, de még elég kicsik ahhoz, hogy piciknek lehessen őket nevezni. Most 5 évesek, és amikor ők nem egészen másfél évesek voltak, 15. januárjában, akkor indultunk el a világ túlfelére. És először Pápuai Guineában vettünk részt egy 3 hónapos óceániai felkészítő tanfolyamon, aminek az egyik része volt az, hogy ott az ottani központban kellett órákon részt vennünk, nyelvet tanulni, az ottani hivatalos nyelvet, a tokpiszint valamennyire megtanultuk. És az egyik első nap, amikor kijöttünk az egyik óráról kávészünetre, ez a látvány fogadott. Hát ugye nagyon meglepődtünk rajta, hogy mi ez, mert előtte még sose láttunk ilyen két lógó valamit. Ekkora táskákra kell gondolni. Ezt majd utána meg is lehet nézni, úgyhogy nyugodtan meg lehet tapogatni. Kinek van esetleg ötlete arra, hogy mi lóghat ebben a két táskában? Merészebbnél merészebb ötleteket várunk. Étel. Gyerek. Ennyire merészet is. Na jó, nem olyan merész, igen. Ez volt a két gyerkőcünk, akik ott szunyókáltak ezekben a táskákban fellógatva. Itt látszik a két kis talpacska. Az ottanieknek ez megszokott, hogy a picikéket így altatják napközben, és akkor a szülőknek nem kell se letenni őket a földre, ahol esetleg skorpió, vagy pók, vagy valami egyéb veszélyes dolog megcsípe, megharapja, hanem biztonságban ringatózhatnak. A képzésnek az egyik fő időszaka az volt, hogy egy faluban kellett 4 hetet eltöltenünk. Hát ugye a házból is látszik, hogy ez teljesen más építkezési stílust jelentett, mint amit itthon ismerünk. És hát semmi közművesítés nem volt. Se víz, se áram, semmi nem volt. WC-re is ki kellett mennünk egy kis pottyantósba a ház mögé. Az egyetlen, ami ismerős lehet, az egy picike kis napelem. Itt a kép nagyjából közepén. Ott nem érintőképernyős telefonunk volt, ami mostanában már azért eléggé elterjedt, hanem ilyen kis buta telefonunk volt, amit még lehetett tölteni ilyen kis napelemmel is. Azért volt jó, hogyha bármi gond lett volna, ami nálunk, hála Istennek, nem fordult elő, viszont a többi diáktársunknál volt rá példa, hogy be kellett szólni a központba, hogy gyógyszert kérnek, vagy valami biztonsággal kapcsolatos kérdésük van, nekünk ilyen nem volt, úgyhogy minket Isten ettől megőrzött. Viszont ez a 4 hét, ez nagyon jó volt arra, hogy megtanuljuk azt, vagy legalábbis belekóstoljunk abba, hogy milyen mindenfajta luxus dolog nélkül élni. Milyen egy olyan helyzetben lenni, ahol rajtunk kívül mindenki más nyelvet beszél. Mi vagyunk a kívülállók, mi vagyunk a csodabogarak. Mindenki minket próbál pesztrálni, segíteni, vagy esetleg nézni, miért ilyen furán viselkedünk. Belekóstoltunk abba is, hogy egy teljesen ismeretlen nyelv, tehát aminek semmi köze még az angolhoz, se semmi európai nyelvhez, azt ugyan tudjuk nagyon minimális szinten elsajátítani. De ez jó volt arra, hogy fel tudjunk készülni a későbbi életünkre. És amikor a 3 hónap letelt, utána utaztunk át Vanuatu-ra. Ez itt a Vanuatu-i térkép. A zászlót azt ide kiraktuk az úrasztala elé, azt is majd meg lehet nézni esetleg, akit érdekel. Itt van néhány szám, a 12-es majd elárulom, de a többi számra kinek van sejtés, hogy mit jelenthet, 83-as például. Ránézésre egyébként látszik a 83 sziget, igen, és 83 szigeten 280 ezer ember él. És ez a 280 ezer ember 108 nyelvet beszél, igen. Hogyha itt valakinek elég jó a szeme, vagy elég jól állítottuk be a projektort, akkor lehet látni, az egyes szigeteknél a kis pirosak, azok jelentik azt, hogy hány nyelvet beszélnek az adott szigeten. Itt az északabbi szigeteken látszik, hogy elég sok nyelv van a szigeteken belül is. És mi ezek közül, ezen a déli szigeten, Tanna szigetén dolgoztunk. És ha a 108 nyelvről már beszéltünk, akkor a 30-as az mit jelenthet, ha a bibliafordításról beszélünk? Ennyi nyelvre született már meg az Új Szövetségnek a fordítása. Ezt nem csak a Wycliffe-nek a munkatársai végezték, hanem van több más bibliafordító szervezet is az országban, és az elmúlt évtizedek során ennyi nyelvre tudták lefordítani az Új Szövetséget, vagy biblia részeket, úgyhogy látszik, hogy azért még a nagyja még így is bőven hátra van. A 12-es pedig azt jelenti, hogy a Wycliffe társszervezetével, az SIL-lel 12 családi házaspár dolgozik jelenleg az országban.
Közben az időt nézem, hogy feltétlenül maradjon idő az ige hirdetésre. Szóval csak néhány szóban szeretnénk arról beszélni még, hogy mi is volt a mi munkánk. A munkánknak az egyik része az az volt, hogy jártuk a gyülekezeteket, a már meglévő gyülekezeteket. Ez egy 11 ezer fős népcsoport, és ennek a 11 ezer embernek olyan közel 40 gyülekezete van mindenfelé elszórva ezen a területen. Úgy képzeljük el, hogy ez a Tanna szigete, ez körülbelül akkora kiterjedésre, mint Budapest. Tehát körülbelül egy olyan 25-30 kilométerszer ugyanannyi, és viszont 30 ezer ember lakja összesen. Tehát az egész szigeten 30 ezer ember van, ugye abból 11 ezer ez a népcsoport. És akkor jártuk a gyülekezeteket, és meg elmondtuk az embereknek azt, hogy nézzétek meg, nektek van Bibliátok. Mert hogy ez, amit itt tartok a kezemben, ez az ottani nyelvű Biblia, illetve hát annak az Új Szövetség része, amiből hallottunk is részletet. Mert hogy nagyon sok helyen lehet, hogy hallottak arról, hogy van egy ilyen bibliafordítás, de nem látták még a Bibliát, nem hallották még a Bibliát, mert olyan messze van az a kis falu tőlük, vagy nincs velük semmilyen kapcsolat. És nem tudták, hogy hogyan hangzik a Biblia az ő nyelvükön. Ez volt a munkának az egyik része, és egy idő után mindig kérték, hogy ha már elmegyünk a templomba, akkor tartsuk mi az ige szolgálatot és az ige hirdetést, amit először ezen a keverék nyelven, biszlama nyelven tartottunk, és utána pedig, amikor már megtanultunk annyira a helyi nyelven, akkor egy nagyon rövid ige magyarázatot el tudtunk mondani ezen a helyi nyelven is. Nagyon-nagyon egyszerűre tessék gondolni, tehát mi azért nem vagyunk annyira profik még ezen a nyelven. Itt látszik a munkának a másik része, ami mondjuk azt, hogy magától értetődő, de mégis jó ezt látni, hogy a nyelvtanulás. Mert hogy ez is munka volt, hogy megpróbáljuk megtanulni azt a nyelvet, és ez nagyon jó látni ennek az asszonynak az arckifejezését, ahogy az látszik rajta, hogy na hát a fehér ember megpróbálja a nyelvünket megtanulni, de hát nem nagyon sikerül neki. Nem egy egyszerű nyelv, ez hozzá kell, hogy tegyem. Aztán megint egy másik része a munkánknak az volt, hogy hihetetlen, de az ottaniaknak, nagyon sokuknak van mobiltelefonjuk, méghozzá sokaknak van érintőképernyős telefonjuk is, és emiatt mobiltelefonos alkalmazásokat készítettünk a telefonjaikra, amin lehet olvasni a Bibliájukat, lehet olvasni az énekes könyvüket, ha már itt tartunk, csak egészen röviden azért hadd mutassam meg, hogy amit itt tartok a kezemben, ez a két könyv, ezzel gyakorlatilag a Netvár nyelvű könyvtárat tartom a kezemben. Mert hogy nekik, ennek a népcsoportnak ez a kettő, azaz kettő darab könyvük van az ő nyelvükön. Egy darab sincs más leírva. Tehát ilyen alkalmazásokat készítettünk, és itt a falunak a nagypapája látszik ott középen, és körülötte pedig az unokák, ahogy próbálják követni, ahogy hallgatják az új szövetséget, és a telefonon pedig olvassák közben. Aztán megint egy másik része a munkánknak az volt, hogy fölvettük az új szövetséget hangzó biblia alakban, és ez az, ami nagyon sokáig tartott. Tehát mi azt számoltuk, hogy esetleg egy olyan 3-4 hónap alatt ezt be tudjuk fejezni, ehhez képest másfél év lett belőle. Hosszú elmondani, de megvan az oka. Ott azért az egy teljesen más kultúra, más gondolkozásmód. Hosszabb ideig tart sok minden. Itt Zsófi veszi föl éppen az egyik fejezetet az egyik palubeli anyukával, és akkor így rögzítettük digitálisan, és utána pedig így programoztuk az egyes kis lejátszó készülékeket, amiket láttunk is itt élőben. És amikor ez megvolt, akkor lehetett így feltölteni őket. Ugye látszik, hogy ott, nem tudom, hátsó sorokban azért biztos nem lehet ezt olyan jól látni, de ott emögött a ház előtt, illetve ezelőtt a ház előtt ott van egy asztal, és azon egy olyan 60-70 darab kis lejátszó van, fölfelé fordítva a napelemmel a nap felé, és ez olyan 4-5 óra alatt szépen feltölt teljesen, és utána egy olyan 8-10 órát ez kényelmesen bírja a lejátszást. Tehát nagyon-nagyon jó az akkumulátora. Ez a ház egyébként, ez a szomszédunknak a háza volt, és ez egy nagyon tipikus ottani építkezési mód. És amikor föltöltöttük őket, akkor következhetett a szigetnek a fő piacán az átadási ünnepség, ami egy nagyszerű ünnep volt, mert olyan 5-6 különböző felekezetből eljöttek, és lelkészek, presbiterek, egyháztagok, meg egyáltalán egyházakban nem is járó emberek, együtt ünnepeltük azt, hogy az ő nyelvükön is van már Isten igéje, hallható formában. És aztán csak egy képet talán még arról, hogy ez volt a mi házunk, és az a falu, ahol mi éltünk. Itt látszik talán a verandán, hogy ott valami két kis fehér emberke van. Ők Noel és Málna még kiskorukban, csak igazolván, hogy ezt nem az internetről szedtük le ezt a képet. És itt az előtérben pedig az asszonyok éppen készítik a vacsorát. Ott van a nagymama, a nagypapának a felesége, ő is ott ül a többiekkel együtt, és ott készíti a vacsorát.
Kicsit ugrunk, csak azért, hogy több mindent el tudjunk megmondani. Ez csak egy kép elejéig, ilyen volt az ottani templom, ez egy presbiteriánus gyülekezet volt, tehát a reformátushoz elég közel áll. Így nézett ki belülről. Mondjuk ez is a helyi életet mutatja, hogy náluk még nagyon jelen van az, hogy férfiak és nők eléggé külön életet élnek, és külön is ülnek a templomban. Illetve látszik, hogy nem ilyen ablaktáblák vannak, mint itt, hanem ilyen kis ablaklécik, amiket el lehet fordítani. Ez ott náluk praktikus, mert úgy jobban tud mozogni a levegő. És hát felmerülhet a testvérekben a kérdés, hogy nekünk ehhez mi közünk. Akár az egész Biblia fordításhoz, akár a misszióhoz. Hát a legkézenfekvőbb az lenne, hogyha minél többen be tudnának csatlakozni a misszióba, akár kül, akár belmisszióba, akár Wycliffe-fel, akár más szervezetekkel, mert ugye láttuk még azon a diagramon, hogy hány nyelvre nincsen még elkezdve se a Biblia fordítás, és mennyi ember úgy hal meg, hogy soha nem is hallotta az örömhírt. Nem tudják, hogy van szabadulása, törzsi vagy akármilyen hitvilágból, ami nem ad nekik semmi reményt. Tehát lehet jönni velünk, dolgozni, Vanuatóra is szeretettel látnak még sok-sok embert, mert ott is még sok nyelvre vár a Biblia fordítás munkája. A második, ami legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb, hogy minél több ima társunk legyen, aki ebben a munkában mellettünk, mögöttünk áll, vagy bármilyen más keresztény munkába így be tud kapcsolódni. Nekünk is nagyon sokan élményünk volt, ilyen bizonyságtételt tudnánk megosztani, hogy Isten hogyan válaszolt imádságokra. Akár egy természeti katasztrófa úgy került el minket, hogy hisszük, hogy az imádság erejét felhasználta Isten ebben, hogy nem csapott le egy újabb nagy trópusi vihar, ami egyébként pont az odaérkezésünk előtt 3 héttel pont Tannát teljesen letarolta. Volt, hogy valaki elveszett, egy varázsló megmondta, hogy nálunk megtalálják, nálunk nem találták meg, hanem imádkoztunk azért, hogy legyen a kislány, és meglett. Imádkoztunk esőért, és Isten küldött esőt a maga idejében, tehát nagyon sok ilyen példát tudnánk mondani. Úgyhogy aki az elmúlt időszakban imádkozott értünk, aznak nagyon köszönjük, mert volt hatása, az imádságnak tényleg van ereje. És mivel készülünk visszamenni, valószínűleg jövő február vége, március elején, ezért az imádságot azt továbbra is szeretettel fogadjuk. Ugyanúgy, mint a pénzbeli adományokat, ugyanis nem kapunk fizetést a munkánkért, hanem családtagok, barátok, gyülekezetek adományaiból tudunk mindent megvenni, abból élünk meg. És aki szeretne értünk imádkozni, vagy szeretne adományt küldeni számunkra, hátul az iratterjesztős asztal mellett kis asztalra kitettünk imakártyát, néhány csekket, meg kis papírokat. Amikor kint voltunk, és remélhetőleg ezt folytatni is fogjuk, akkor heti rendszerességgel küldtünk nagyon rövidke kis e-mailt, mindig volt benne egy kép, és mondjuk egy olyan 2 bekezdésnyi valami friss hír és imakérés, úgyhogy így is lehet követni majd a munkánkat. Úgyhogy köszönjük szépen a gyülekezetnek az imádságát, a mellettünk állását, meg a figyelmét. Ja igen, és Rozika mondta is, hogy ezt mindenképpen mondjuk el, hogy akinek bármi kérdése van, szeretne velünk beszélgetni az Isten tisztelet végén, utána oda jöhet hozzánk.
Egy rövid áhítatra készülve, akkor énekeljük a 666. ének 5. versét. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, olyan jó hallani az ilyen távoli tájakon zajló munkáról, a te munkádról. Köszönjük neked azt, hogy ugyanúgy, ahogy ezek az emberek hallhatnak rólad, és megismerhetnek téged, ugyanúgy mi is hallhatunk rólad, és minden nap megismerhetünk téged egyre jobban. Arra kérünk, hogy ma is jelensd ki magad nekünk, add, hogy a rólad szóló bizonyságtétel is hozzád vigyen minket közelebb. Kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletet, az úrvacsorát és az egész karácsonyra való készülésünket. Amen. Újraolvasom a felolvasott ige szakaszból, a Lukács evangéliumából, az első fejezetből a 37. verset. Ezt az angyal mondja, Gábriel angyal mondja Máriának, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ugye hallottuk még az Isten tisztelet elején felolvasott ige szakaszból, hogy Isten elküldte Gábriel angyalt, Galilea egyik városába. És arra gondoltam, hogy Tannáról hoznék egy példát, hiszen Adventben nem sokszor hallunk tannai példákat. Amikor odaérkeztünk, akkor az egyik első dolog, amit elmondtak, hogy az ottaniaknak a népszokása az... Lehet, hogy egy kicsit ideállok.
És akkor itt mindenki lát engem. Tehát az ottaniak népszokása az, hogy összegyűlnek kis tisztásokon, és ott beszélik meg a fontos ügyeket. És akkor úgy gyűlnek össze, hogy csak a férfiak vannak ott, és a férfiak közül pedig vannak bizonyos tisztséget betöltő emberek. És ezek közül három a legfontosabb ember van, tanuljunk is meg, vagy halljunk legalábbis három ilyen szót. Az egyik az a Jeremra, a másik a Jeni, és a harmadik pedig úgy hívják, hogy Tuponas. És ez a három ember, a Jeremra az azt jelenti, hogy úr, vagy azt jelenti, hogy valamilyen hatalmasság. A Jeni az azt jelenti, hogy küldött, és a Tuponas az pedig gyakorlatilag egy ilyen varázslónak felel meg, az, aki a lelkiekért felelős. És nagyon érdekes egyébként, hogy a Biblia fordításban is a Jeremra szót használják az Úrra. Tehát ők ezt átvették, hogy aki a hatalommal rendelkezik, az a Jeremra, az az Úr. És a Jeni, az a küldött, az pedig az angyal, az, akit elküld Isten, hogy azt hirdesse, amit ő mond. És a Tuponas azt nem használják, mert az túlságosan terhelt szó, mert az igazából tényleg az ő hitvilágukra jellemző. De ebből az egész hármasságból azt szeretném csak párhuzamként kiemelni, hogy nagyon érdekes, hogy ők azt mondták, hogy jé, de ez olyan, mint ahogy a Bibliában is le van írva, hogy van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ugye van az Úr, aki a mindenkinél hatalmasabb, van az, akit ő elküldött, az ő fia Jézus Krisztus, és van ez a lelkiekért felelős, a Szentlélek. Ugye ennek a keresztjén párhuzamát látjuk a Bibliában. És ezt az egészet azért gondoltam, hogy bevezetőként elmondom, hiszen pontosan ezt olvassuk ebben a történetben, hogy Isten elküldte az ő angyalát. És azt tudni kell még egy mondatra visszatérve, hogy ezeken a gyűléseken nem az Úr, ez a hatalmas Jeremra szokott beszélni, hanem az ő küldöttje. És azt mondták, hogy ez azért van úgy, mert neki akkora nagy hatalma van, hogy ő személyesen nem beszél, hanem az ő nevében szól valaki, de azt úgy veszi mindenki, minthogyha az a hatalmas Úr beszélne. És hogy ez annyira jó párhuzamnak érzem, hogy itt is, amit olvasunk itt a Bibliában, hogy Gábriel elmegy Máriához, az pontosan erről van szó, hogy Gábriel, amit mond Máriának, az egy az egyben Isten beszéde. Tehát ő nem saját magától szól, és nem kell aggódni amiatt, hogy az most vagy beteljesedik, vagy nem teljesedik be, hanem biztosak lehetünk abban, hogy amit Isten kijelent, az be fog teljesedni. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az Máriának a döbbenete. Én most, amióta megszülettek a gyerkőcök, hát ugye most már 5 éve, azóta én is ismerkedem a gyerekbibliákkal, és hogyha már láttunk ilyet, azok arról híresek, hogy nagyon sok kép van benne. És az egyik ilyen kép az azt ábrázolja, ahogy Máriához elérkezik az angyal, és Mária egy ilyen kopár szobában van, egy ilyen téglafallal kirakott szobában, és a szoba nagy részét az kitölti egy ilyen nagy fehér fényesség, és Mária mint egy lekuporodik a szoba egyik sarkában. És sokféle magyarázatot hallottam erről, hogy a zsidóknál régen már ilyen 10 éves korban eljegyezték ugye a lányokat. Tehát Mária is nagy valószínűséggel egy kislány volt. És képzeljük azt el, hogy ő egyedül van teljesen, és egyszer csak megjelenik ott egy ilyen fényes angyal, és elkezd neki mondani ilyen dolgokat, ezt hadd olvassam újra, mert ezt muszáj hallanunk. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mert Mária az egyik pillanatban még otthon tesz-vesz, és egyszer csak hallja, hogy valaki úgy beszél hozzá, hogy gyakorlatilag Izraelnek, az ő népének a régi történelmére is hivatkozik, és abból mondja, hogy Dávid háza, meg az az Úristenről van szó, akiről te egész gyermekkorodban hallottál, és az ő fiát fogod te hordozni. Hogy az mekkora nagy döbbenet lehetett Mária számára. Ezt el se tudjuk képzelni, hogy ő mit élhetett át, hogy hogyan történik ez vele, meg miért történik ez vele. És ezzel már el is érkeztünk a harmadik ponthoz, hogy ugye Mária teljesen értetlenkedik, jogosan, és megkérdezi, hogy hogyan lehetséges ez. És azt válaszolja neki az angyal, hogy tudod, neked van egy rokonod, Erzsébet, aki már a hatodik hónapban van. És ugye azt olvassuk, hogyha az első fejezet elején olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy Erzsébetről és az ő férjéről, Zakariásról kimondták azt, hogy ők meddők. És ők már idős korúak voltak. És mindenki úgy tartotta őket számon, hogy nekik már nem lesz gyermekük. És azt mondja az angyal, hogy ismered őket. Ők azok, akikről hosszan beszéltek, hogy nekik nem lehet gyerekük, és nézd meg csak, Erzsébet a hatodik hónapban van. És Istennél semmi sem lehetetlen. És ez teljesen olyan, mint amikor az Úr Jézus meggyógyítja azt az embert, akit leeresztettek a háztetőn, és akkor azt mondja neki, hogy megbocsátattak a te bűneid. És akkor mindenki azt mondja neki, hogy mondhatod ezt, hogy neked nincs hatalmad erre. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy melyik a könnyebb? Megbocsátani az ő bűnét, vagy meggyógyítani? És akkor gondolják azt, hogy hát persze, hát beszélni könnyű, de megbocsátani, illetve meggyógyítani az a nagy dolog. És ott nyomban meggyógyítja őt az Úr Jézus, és ezzel kifejezi azt, hogy neki ugyanakkora hatalma van. Hogyha azt gondoljuk, hogy ez nem lehet megtenni, akkor ezt a nagyot ő ugyanúgy meg tudja tenni. Ugyanígy itt is, hogyha azt gondoljuk, hogy Máriának, amit mond az angyal, az lehetetlen, hogy akkor hogy létezik az, hogy Erzsébetnél az, amiről hallott Mária is, az már megtörtént. Ő azt gondolta, hogy lehetetlen, de közben Istennél lehetséges. És ugye azt olvassuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. De mit is jelent ez a mi számunkra? Egy kicsit, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, azon gondolkoztam, hogy nem illik már advent előtt adventi témáról beszélni, de nagyon is valamiért Isten ezt helyezte a szívemre, hogy ezt mondjam, mint egy advent előkészületeként. Hogy igazából így készüljünk mi adventre, és erről szól a karácsony, hogy Isten így küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust. Hogy mi azt gondoltuk, hogy ez lehetetlen. Mert mi azt gondoltuk, hogy abban, amiben mi vagyunk, és azt gondoljuk ma is, hogy az a helyzet, amiben mi vagyunk, mindenki tudja, hogy milyen helyzetben van, hogy esetleg gyászol, vagy van egy családtag, vagy egy anyagi gond, vagy egy olyan kapcsolatbeli kérdés, vagy egy bármilyen megoldatlan téma, amiből nem látunk kiutat. Mert azt mondjuk, hogy ezt még Isten se tudja megoldani, még neki sincs erre megoldása. Vagy egész egyszerűen egy olyan bűnünk van, valami olyat tettünk, amire azt mondjuk, hogy erre nincsen bocsánat. Erre képtelenség, hogy bocsánatot kapjunk, akár embertől, akár Istentől. És igazából Isten ezt mondja, és karácsonyban is ez az örömüzenet, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Hogy amikor azt mondjuk, hogy nincs tovább, hogy amikor azt gondoljuk, hogy már erre sincs bocsánat, hogyha azt gondoljuk, hogy nem lehet ezt megoldani, mert nem lehet megoldani, Isten azt mondja, hogy mondjuk el neki. Úgy, ahogy Mária, így mint egy természetesen, nem úgy kiszakad belőle, hogy de hogyan lehetséges ez, Uram? Még nem is vagyok házas, még nem is vagyok férnél, és különben is, én az utolsó egyike vagyok. Miért pont én? Hogy úgy kiszakad belőle, hogy így mondhatjuk el mi is Istennek azt, hogy de Uram, ezt nem hiszem, nem tudom elhinni, mert nincs megoldás. És így tapasztalhatjuk meg, ahogyan Mária is megtapasztalta, hogy Istennél igenis van megoldás, csak tőle kérni kell, és egyszerűen el kell fogadni azt, amit ő kínál. Így ülve maradva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te vagy az a hatalmas Isten, akit elküldött az Atya. És köszönjük azt, hogy te ilyen jó hírrel jössz közénk, hogy még amikor nem látunk kiutat, és amikor azt mondjuk, hogy Istennél vannak lehetetlen dolgok, akkor is te így bátorítasz, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Köszönjük azt, hogy így vigyáztál mindannyiunkra az elmúlt 3 évben. Köszönjük, hogy megőrizted ezt a gyülekezetet is. Köszönjük, hogy megőrizted a mi életünket is. És kérünk, hogy felismerjük most, hogy mi az, amit te kérsz tőlünk. Mi az az a következő lépés, amire bátorítasz. Bármi is legyen az. Kérünk, hogy hadd mondjunk igent rá, hadd simuljunk be a te kezedbe, és higgyük azt el, hogy az ott nálad van a legjobb helyen. Hadd kérjünk arra, hogy így, ahogy Mária, ilyen egyszerűen hadd tudjunk odafordulni hozzád, és így elmondani neked, hogy mi az, amit mi kételkedünk, vagy mi nehéznek tartunk, és aztán hadd halljuk meg a te válaszodat. Kérünk, hogy áld meg a mai úrvacsorát is, segíts, hogy hadd épüljünk a veled és az egymással való közösségben is. Amen. És így csöndben maradjunk egy pillanatig csendben, és mondjuk el magunkban az imádságunkat. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Készüljünk az úrvacsorához, a 436. dicséret első három versét énekelve. Örülj szívem, vigadj lelkem! Figyeljünk arra, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát Jézus Krisztus, a korintusi első levélből olvasom. Ezt mondja Pál apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendesedjünk el önvizsgálatban, bűnbánatban, hálaadással a megváltásért, és kérve az Isten segítségét az életünk megtisztulásához és neki való odaszenteléséhez. Imádkozzunk. Te látod, Urunk, a szívünket, és tudod, hogy mennyi kérdés, mennyi probléma nyomaszt, és mennyiszer gondoljuk mi is azt, hogy ez neked is lehetetlen, és a te akaratodat soha nem fogjuk megérteni. Látod, hogy igazából bennünk van a hiba, hogy nem úgy fogadjuk a te igédet, téged, aki eljössz közénk, nem olyan hittel, mint kellene. De köszönjük, hogy te ennek ellenére eljössz, ennek ellenére megszólítasz minket, ennek ellenére kézbe veszed az életünket. Könyörülj rajtunk, köszönjük neked, hogy szeretettel, fiaidként bánsz velünk, hogy a megváltásunkra eljöttél Jézus Krisztusban, hogy az életedet odaáldoztad a bűneinkért. Kérünk, segíts hálásan elfogadni ezt, ahogyan a falat kenyeret és a kortybort fogadjuk el. Segíts lelkünkben elfogadni így a te könyörülő szeretetedet, újrakezdésedet. Segíts neked ajánlanunk az egész életünket, téged hívni segítségül minden nyomorúságunkban. Köszönjük, hogy ebben akarsz megújítani most is. Amen. Vallást tettünk bűneinkről az imádságban, most helyünkről fölkelve hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint a kérdésekre is feleljünk önvizsgálattal. Hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most, mint Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott, hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk ajándékba, kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat azzal, hogy a környezetünkben kezet fogunk. Foglaljuk el helyünket, és az úrvacsorára készülve, a szokott rendbe járuljunk az úrasztalához. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele hitvalló őseink, a tanítványok, és nemzedékek láncolatán keresztül most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az ige szavával az Istennek tetsző életre. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Adjunk hálát Istennek imádságban. Köszönjük Istenünk, hogy a méltatlanokhoz te kegyelemmel fordulsz. Köszönjük, hogy így újítod meg a mi csüggedésünket, reménytelenségünket, így adsz a hitetlenség helyébe benned való bizalmat. Köszönjük, hogy az önző, követelőző szívbe hálát és szeretetet adsz. Köszönjük, hogy a te lakomád részesei lehettünk most is. Ahol mi szegények, koldusok, oda jöhettünk a te asztalodhoz, és a te jelenlétednek, lényednek csodálatos gazdagságát, ajándékait kaphattuk. Köszönjük, mert ez igen sokba került neked, mert ehhez neked kellett koldussá, szegényé, elítélté, halált vállalóvá lenned. Köszönjük megváltásunkat, segíts az új életre, hogy ebből a csodálatos forrásból fakadhasson a mindennapunk. Mindaz, amit gondolunk, teszünk, beszélünk, kérünk, légy segítségül mindnyájunknak a hétköznapokban. Amen. Most nemzetünket is foglaljuk imádságunkba a szózat éneklésével. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 312. dicséretünket énekeljük, Vári ember szíve készen.